Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, ez pedig az Észverés 101. adása. Közéleti kiózanító műsorunkban megvitatjuk a vajdasági magyar közélettel kapcsolatos, illetve a vajdasági magyarokat is érintő, foglalkoztató, legidőszerűbb kérdéseket higgadtan érvelve szabadon. A mai adásunk témája Lovas Ildikó politikai kegyvesztettségének kérdése, illetve a Lovas által irányított nemrég még megkerülhetetlen intézménynek mondott VM4K villámgyors és totális felszámolása. Mindenről egy olyan személlyel fogok ma beszélgetni, aki mintegy két évtizeden keresztül meghatározó pozíciókat töltött be a Vajdasági Magyar Szövetségben, illetve a Magyar Nemzeti Tanácsban. Belülről tapasztalta meg, hogyan működik a párt, illetve a kisebbségi önkormányzat, milyen formális és informális csatornákon keresztül születnek meg a döntések. Még azonban mielőtt rátérnénk mindenre, kötelességemnek érzem, hogy beszámoljak az Észverés működésének anyagi hátteréről. Az elmúlt bő két hónapban intenzíven kampányoltunk, hogy összejöjjön annyi pénz, amiből folytatni tudjuk a műsorfolyamot egészen az év végéig. November 28-ai adásunkban mutattuk meg először ezt a képernyőn is látható észmétert, amely akkor 24%-on állt. Nagy esélye volt tehát annak, hogy végleg bezárjuk a boltot. Nagy örömünkre azonban sokan érezték úgy, hogy erre a műsorra továbbiakban is szükség van, ezért a Patreon oldalunkon keresztül beállítottak egy havi támogatási összeget. Jelenleg az Észverésnek 36 olyan támogatója van, aki havonta áldoz a műsorra 3, 5, 10 vagy 20 eurónyi összeget, rajtuk kívül pedig két olyan adományozó is jelentkezett, aki egyszer ide a Patreonon utalható összegnél nagyobb tétellel járult hozzá az Észverés fennmaradásához. Mindezt összevetve havi bontásban jelenleg 51%-on áll a mutató, ami lehetőséget kínál arra, hogy folytathassuk legalább azon a szinten, ahogy eddig csináltuk, vagyis két hetente online formában beszélgessünk közéleti ügyeinkről, elemzőkkel, szakértőkkel és a közéletünk aktív szereplőivel. Ezúttal is szeretném nagyon megköszönni az Észverés minden támogatójának, hogy mellénk állt és lehetővé tette, hogy megmaradjon ez a sajtóműhely. Aki pedig a jövőben döntene úgy, hogy patronálunk lesz, az látogasson el az a leírásban is megtalálható, de a képernyőn is olvasható Patreon oldalunk címére, ahol tájékozódhat a lehetőségekről, de akár ingyen is regisztrálhat, ha értesítést szeretne kapni minden új adásunkról. És akkor térjünk rá a mai témánkra. Lovas Ildikó író politikai szerepét és a vajdasági magyar közéletben betöltött pozícióját nagyon nehéz megragadni, hiszen többnyire informális hatalmával élve, úgymond szürke eminenciásként végezte tevékenységét. Ez a hatalom pedig alapvetően abból táplálkozott, vagy fakadt, hogy Pásztor Istvánnak a Vajdasági Magyar Szövetség 2007-ben megválasztott és tavaly elhunyt elnökének az élettársa volt. Az utóbbi másfél-két évtized számos intrikája, személyes leszámolások, intézményi döntések befolyásolása mögött sejlik fel a személye, de az esetek túlnyomó többségében semmi bizonyíték nincs mindenre, csak a rengeteg egymást erősítő belső információ. Magyarán nyílt titoknak számított, hogy Lovas volt az értelmi szerzője és eldöntője leváltásoknak, kinevezéseknek, kitiltásoknak, lejáratásoknak, cenzurázásnak és propagandának. Amit pedig kiötlött, arra mindjárt lett pénz, akár úgy is, hogy másra nem jutott. Talán a legfontosabb ilyen projektje a 2017-ben alakult Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ volt, ismertebb nevén a VM4K, amely a Nemzeti Tanács által még 2004-ben alapított Szekeres László Alapítvány keretein belül jött létre önálló szervezeti egységként. Nos, ennek a VM4K-nak volt a vezetője, ha úgy tetszik, koordinátora Lovas Ildikó, és ezt a VM4K-t szántották be pénteken úgy, hogy még írmagja sem maradt. Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén mondhatni egyetlen tolvonással véget vetettek a VM4K-nak, azzal, hogy egyszerűen törölték a nevét a Szekeres László Alapítvány alapszabályából. Az ülésen ugyancsak elfogadott kulturális stratégia sem említi már a VM4K-t, holott a pár hónappal ezelőtt közvitára bocsátott stratégia tervezetben még külön alfejezet foglalkozott a VM4K eddigi tevékenységével, jelentőségét és misszióját is méltatták. A VM4K honlapja pénteken elérhetetlenné vált, a Facebook oldala pedig mostantól SLA névre hallgat, ami nyilvánvalóan a Szekeres László Alapítvány rövidítése. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Lovas Ildikó szokásos heti tárcarovata nem jelent meg a Magyar Szó legutóbbi hétvégi számában, akkor talán joggal tehetjük fel azt a naív kérdést, hogy mindez azt jelenti-e, hogy Lovas politikai kegyvesztetté vált. A naív kérdést mai vendégemhez, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács egykori magasrangú tisztségviselőjéhez, a Szekeres László Alapítvány volt kuratóriumi elnökéhez, Józsa László ügyvédhez fogom intézni. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hát akkor ez a naív kérdés, kezdjük talán ezzel. Mi történik Lovas Ildikó és a VMS viszonylatában?
Szeretnénk visszautalni arra néhány mondatra, amely Pásztor Bálinttól hangzott el, azt követően, hogy ő lett a megbízott elnöke a VMS-nek, ami körülbelül úgy hangzott, hogy a jövőben senki sem fog nagyobb befolyással rendelkezni, mint amennyit az általa betöltött tisztség lehetővé tesz. És azt gondolom, hogy ezt, akik egy kicsit is ismerik a körülményeket abban a pillanatban, úgy értékelték, hogy be fog indulni az a folyamat, amelynek a kicsúcsosodását most az utolsó MNT ülésen a VM4K felszámolásával és hát Lovas Ildikó egyértelmű háttérbe szorításával látunk befejezetnek. Úgyhogy itt nincs mese, ez a politikai háttérbeszorítás megtörtént. Máslapra tartozik, hogy néhány érdekes kérdés még felmerül. Az egyik az, hogy ahogy Szerb-Horváth György fogalmazott, hogy vajon megtörténik-e ismét az, hogy kitették, de az ablakon keresztül visszamászik, vagy pedig a másik érdekes vonulata ennek az eseménysorozatnak az, hogy azok a személyek, akik Lovas Ildikóhoz kötődtek az általuk betöltött pozíciókban, munkahelyeken, stb., hogy az ő körükben meg fog-e történni valami ez hasonló, de nyilvánvalóan nagyon széles körű tisztogatás, nem tudok más kifejezést használni. Tudnélik, ez utóbbi kérdés vonatkozásában azért fölmerül az is, hogy éppen ennyire gyorsan cserecsapatot sem a VMS, sem az egész vajdasági magyarság nem tud kiállítani. Tehát én ez utóbbi eljátszadozott gondolatnak nem sok esélyt adok, nem hiszem, hogy ez így megvalósulna. Az viszont egyértelmű, hogy esély van arra, hogy vége szakadjon annak a gyakorlatilag több mint egy évtizedig tartó kiszorítósdinak, aminek fő inspirátora, egyik végrehajtója maga Lovas Ildikó volt. Nagyon hangsúlyozom, hogy egyik, mert ketten voltak ezen a játéktéren. Pásztor Istvánt nem tudom nem megemlíteni ebben a vonatkozásban. Nekem az volt a rálátásom azokban az utolsó időkben, amikor még tagja voltam a VMS elnökségének, hogy az ötletek, az elképzelések azok döntően kettejük között születnek meg, és amikor az egyiknek megtetszik a másiknak az ötlete, akkor azt megpróbálja végrehajtani. Szabad jön itt egy példával élnem, ami már jó régen történt, ebből kifolyólag nem is hiszem, hogy valaki emlékszik arra az egyébként sajtóban is megjelent ötletvitára, amely a nagybecskereki magyar professzionális színház megalapítására vonatkozott volna. A helyzet az volt, ebben az időben én még egyébként elnöke voltam a Magyar Nemzeti Tanácsnak, és ez az elképzelés, mint lokális vagy nagyobb közösségi igény nem fordult elő. Tehát gyakorlatilag soha semmilyen hang nem szólt arról, hogy Nagybecskereken a meglévő, nagymúltra visszatekintő, beágyazódott és népszerű Madách Amatőr Színház mellett, vagy a helyett szükség volna a professzionális színház megalakítására. Ezt viszont Lovas Ildikó és Pásztor István egyszer, és elnézést kérek a durva kifejezésért, nem tudok mást mondani, kitalálták. Pásztor István kihasználta az akkori jó, szinte baráti viszonyát Nagybecskerek egykori polgármesterével, akivel ő egyébként korábban együtt tevékenykedett a tartományi kormányban. Elmentek oda, és megbeszélték, hogy a színház épületében ragyogóan el fog tudni férni a magyar professzionális színház is. Egy hibája volt ennek az ő kettejük elképzelésének, hogy senkivel nem konzultáltak, még a helyiekkel sem. Nem én éreztem magamat sértve, hanem úgy gondoltam akkor is, és látom, hogy ez az eset hatalomgyakorlási technikája tekintetében többször megismétlődött, hogy valódi közösségi kommunikáció és vita nélkül született, és elindult a végrehajtás útján egy olyan ötlet, amelynek nem volt fogadtatása a helyi magyar közösségben sem, és ezt én önmagában elég nagy problémának látom. És talán itt a végén ennek a gondolatsornak hozzátenném azt is, hogy úgy látom, hogy a VM4K is egy hasonló ötlet alapján születhetett meg, mert igazi igény erre az intézményrendszerre nem fogalmazódott meg, és ez akkor is igaz, hogyha Lovas Ildikó most az utolsó ementés felszólásában arról számol be, hogy nem fogalmazódott meg igény annak felszámolására sem. Ezek furcsa kis jelenségek ebben a politika történetben, de ettől függetlenül ez így van, és nem vitás az is, hogy azok a leszámolások, azok a egzisztenciális típusú ellehetetlenítések, amelyek jellemezték azt az érát, amelyben Lovas Ildikó szürkeeminenciásként minden döntés előkészítésében jelen volt, ez úgy látszik most másként fog lenni. Reményt látok arra, hogy ezek a negatívumok megszűnnek.
Nagyon sok témát érintett, és egy picit előre is szaladtunk, mert nyilván érinteni fogjuk még ezeket a konkrét eseteket, amikor Lovas Ildikó informális hatalma megnyilvánult. Még maradjunk egy picit az MNT-nek ennél az ülésénél, amelyen egyébként ott volt Lovas Ildikó is, föl is szólalt, és hát gyakorlatilag nagyon pozitív dolgokat mondott magáról a kulturális stratégiáról, és meg is szavazta azt, ugyanúgy, ahogy megszavazta egyébként a Szekeres László Alapítvány alapszabályának módosítását is, ami hozzájárult ahhoz, hogy a VM4K gyakorlatilag megszűnjön. Amire rá akarok kérdezni az, hogy mi lehet ennek az oka? Tehát annak, hogy most egy ilyen frontális támadás indult meg. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy Pásztor István 2023-ban még arról beszélt, hogy a VM4K egy megkerülhetetlen intézmény, nőtte ki magát, ugye 2017-ben alakult, és mint ilyen, hát helye van a nap alatt, sőt, hát egy stratégiai jelentőségű intézményünk lett. Ehhez képest most azt mondja Pásztor Bálint a tegnapi bejegyzésében, hogy végre rendet tettünk a kultúrában, és rendet tettünk a Szekeres László Alapítvány ban körül is. Tehát ugye a kettő úgy tűnik, minthogyha nem lenne összhangban, tehát minthogyha az új elnök nem folytatná ott, ahol a korábbi elnök, azaz az édesapja abba hagyta. Mi erről a véleménye?
Megpróbálok nagyon óvatosan fogalmazni, és nagyon próbálom kerülni a kegyeletsértést. Azt tudni kell, hogy Pásztor István minimum esernyőként funkcionált Lovas Ildikó tevékenysége fölött. És ekkor még nem mondtam el mindent. Ez az esernyő a továbbiakban nem létezik. Magyarán minden bizonnyal olyan helyzet állt elő, amelyben kritika is érhette ebben a néhány hónapban Lovas Ildikó tevékenységét, mi több, visszalapozás is történhetett a történelemben, és én ezeknek az új helyzetértékeléseknek az eredményét látom abban, hogy Lovas Ildikó befolyása kárt szenvedett.
És tehát említette azt, hogy nem lehet lecserélni egyik napról a másikra azokat az embereket, akik hozzá kötődtek, illetve akik hát úgymond az ő emberei voltak. Tudná-e mondani konkrét neveket, vagy olyan intézményeket, amelyeket Lovas Ildikó befolyási körébe lehetne sorolni?
Nagyon átfogó véleményem ezzel kapcsolatban nincs. Úgy látom, hogy a Magyar Szó, annak főszerkesztői posztja, ez mindenféleképpen ide sorolandó. És inkább jelenségekre utalnék, mert a VM4K, mikor megjelent, akkor óhatatlan volt egy összehasonlítás a Népkör Magyar Művelődési Központtal, amely bizonyos vonatkozásában az óriási múltjával, az 1872-es alapítástól eddig zajló működésével valamiféle kulturális, érdemi és nem csak intézményi központja volt a vajdasági magyar és elsősorban a szabadkai magyar kulturális életnek, és hát úgy mindenki felvonta a szemöldökét, hogy oké, de vajon rendezvény szervező tevékenységet kifejtő szervezetre miért van szükség, és miért nem lehetne mondjuk az erőforrásokat arra koncentrálni, hogy a létező intézményekben erősödjenek meg azok az elemek, amelyek később a VM4K-ba sorolódtak be. Na, erre elég egyszerű a válasz, és jó lenne lerántani a leplet erről. Hát azért, mert a Népkör nem tartozik az egyívásúak kategóriájába. Mindenféleképpen az ellenzék közé soroltatott be az elmúlt néhány évben, egy évtizedben, ami önmagában egy súlyos, katasztrofális helyzet, azért, mert az előző VMS vezetés és Lovas Ildikó együttesen azon fáradozott, hogy bélyegeket ragasszon azokra, akik másként gondolkodnak. Tehát aki nincs velünk, az ellenünk. Ennek igen radikális megnyilvánulási formái voltak. A közösségépítés örve alatt a leszámolások zajlottak azokkal, akik nem csöndben meghúzódva, szélcsöndes oldalon járva próbálták kifejteni a munkájukat, és ebben a tekintetben itt Szabadkán egy nem kívánatos konkurencia helyzet alakult ki, de ezzel persze azért kell óvatosan bánni, mert az igazi gondot én abban a tényben látom, hogy egy konkurens rendezvényszervező jött a porondra. Az, hogy kulturális tartalmakat, olyanokat, amelyekhez esetleg nem szoktunk hozzá, vagy amelyekre eddig nem vetődött elég figyelem, ezt nem ártott behozni szabadkai kulturális légkörébe. Ez így rendben van. Én a mögöttes szándékokat, elképzeléseket látom kritizálhatónak, és aztán szabadjon átugranom még egy következő szabadkai specialitásra. A VM4K által működtetett óvoda kérdésére. Ennek nagyon sokan megörültek, hogy van egy kizárólag magyar tannyelvű óvoda, méghozzá a létező városi iskoláskor előtti intézmény hálózaton kívül. Igen ám, csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy oktatáspolitikánkban egy soha végig ki nem beszélt és le nem tisztázott elem is van, az pedig az, hogy az önálló és csak magyar nyelven oktató intézményrendszer kiépítése és elterjesztése vajon nem vezet-e gettósításhoz. Én pontosan tudom azt, hogy hihetetlen problémák vannak a két tannyelvű intézmények rendszerében. Azaz az állam által alapított és üzemeltetett köznevelési intézményekben. Ezzel kapcsolatban egy reflex reakció az önálló, csak magyar tannyelvű intézményrendszer kialakítása. Viszont a probléma ott van, hogy ez alkalommal sem történt meg széles társadalmi diskurzus, nem alakult ki konszenzus arról, hogy mi képezi az igazi jövőt a vajdasági magyar kisebbségi közösség számára. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amelyeket talán jó most már ennyi idő elteltével és ennyi esemény bekövetkeztével hangosan újból behozni a beszélgetés és a vita terébe.
Na most ugye sokak számára most derült ki, hogy ez a VM4K, amelyet úgy építettek fel a különböző beszédekben, mint valami óriási stratégiai jelentőségű intézményt, tulajdonképpen a Szekeres László Alapítvány egy alegysége volt, amit tényleg egy tolvonással, egyszerűen az alapszabályból kitörölve meg lehetett szüntetni. Mint jogászt kérdezem, hogy mi volt annak a jelentősége, hogy az alapítványon belüli szervezeti egységként jött létre a VM4K, és nem mint egy önálló intézmény, ugyanúgy, ahogy nagyon sok más intézmény az MNT keretein belül.
Ebben a tekintetben csak találgatni tudok. Gondolom az, hogy egy picit abban az időben, amelyről beszélünk, tehát tulajdonképpen az úgynevezett nemzeti együttműködési rendszer erősödése során, a klasszikus hagyományos pályázati rendszerek Magyarországon, amelyekben a Szekeres Alapítvány aktívan részt vállalt egészen a szülőföld alap létrehozásától errefelé, ezek megváltoztak. A kevésbé domborodik ki ma már a szokásos, rendes, korábban megszokott pályáztatási rendszer, és sokkal több a közvetlen politikai segítséggel, befolyásolással létrejövő támogatási rendszer. Ennek egy picit persze ellentmond a Prosperitáti Alapítványnak a létezése, de a Prosperitáti profilja egészen más. Én most határozottan a kulturális, oktatási, nyelvhasználati jellegű támogatásokra gondolok. Tehát úgy éreztem annak idején, hogy egy picit talán enyhe szerepvesztésbe fordult a Szekeres Alapítványnak a tevékenysége, és hát akkor jobb hiány itt volt egy üres nagykabát, vagy üresedő nagykabát, amelybe bele lehetett bújtatni. Úgyhogy én egy ilyen jogi technikai megfontolást látok a VM4K-nak a Szekeres Alapítványba rendelése mögött. Ennél nagyobb jelentőséget nem látok.
Hallgattam Fremond Árpádnak az interjúját, amelyet a Szabadkai Magyar Rádiónak adott, és hát tulajdonképpen ott sem adott igazi magyarázatot arra, hogy miért volt szükség arra, hogy a VM4K-t töröljék a Szekeres László Alapítvány alapszabályából. Mindenesetre az indoklásnál is igyekeztek úgy eladni ezt a történetet, mint hogyha ez valami adminisztratív váltás volna, mindenféle lényegi következmények nélkül, tehát igazából annyi történt, hogy mostantól a Szekeres László Alapítvány fogja átvenni, illetve viszi tovább azokat a tevékenységeket, amelyeket eddig ez az alosztály képvisel, tehát a VM4K. akkor mit kell ez alatt, mit kell ebből látnunk? Tehát, hogyha egy ilyen adminisztratív váltás történik, akkor abból hogy lesz egy lényegi változás? Tehát, hogyha tovább mennek ezek a programok ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, legfeljebb Lovas Ildikó nélkül, akkor tulajdonképpen megint ott tartunk, hogy lesz egy olyan intézményünk, amit most nem VM4K-nak hívnak, hanem nevén nevezik, és azt mondják, hogy Szekeres László Alapítvány, és amely továbbra is olyan rendezvényszervezéssel foglalkozik, ami hát sokak szerint mondjuk inkább a népkör dolga volna.
Én azt hiszem, hogy a közvéleményben megfogalmazódott, írásban helyenként közzétett reakciókból, véleményekből teljesen világosan látszik, hogy senki nem hiszi azt, hogy az, ami történt, az nem egy direkt személyi leszámolás Lovas Ildikóval. Tehát kitöröltetett a cégtábláról annak az intézménynek az elnevezése és egyáltalán létezése, amely egyértelműen Lovas Ildikó nevéhez fűződött. Az lehet, hogy a tevékenység majd így, vagy hasonlóan megy tovább. Én azért hozzátenném azt, hogy élek azzal a gyanúperrel, hogy a programok mennyisége, minősége vonatkozásában valószínű lesz majd valamiféle megtorpanás. Tudnélik, azt el kell ismerni, hogy Lovas Ildikó kapcsolatrendszere nagyon sok minden tartalmat is ide tudott vonzani. A jövő fogja megmutatni, hogy ez a tevékenység így működik-e vagy nem, de az alapproblémához visszatérve úgy gondolom, hogy senki széleset álljon nem úgy gondolja, hogy nem Lovas Ildikóval történő direkt leszámolásról lett volna szó az elmúlt héten.
Ön ugye a Szekeres László Alapítvány kuratóriumi elnöke volt hosszú éveken keresztül, 2003-tól 2015-ig, tehát gyakorlatilag a megalapításától kezdődően. Miért volt szükség az SLA megalapítására annó?
Arra szeretnénk még egy kicsit visszalapozni az években. Ha nem tévedek valamikor, 1995-től kezdődően intézményesedett félig meddig az akkori magyarországi alapítványi támogatási rendszer, mert az IE és közalapítvány szükségét érezte annak, hogy ne csak központilag történjék a döntés előkészítés. Az IE és közalapítvány az Antal József kormánya idején megalakult, hihetetlen fontos feladatot és szerepet betöltő támogatási felület volt, amelyhez a határon túli magyar szervezetek, egyének fordulhattak támogatásért annak érdekében, hogy működésüket egyáltalán fent tudják tartani. Ennek a jelentősége a vajdaság vonatkozásában elmondhatatlanul nagy volt, mert a hiperinfláció és a háborús események idején gyakorlatilag semmilyen belföldi támogatásra a mi honi civil társadalmi, kulturális oktatási és egyéb néven nevezhető tevékenységünk pénzügyi támogatáshoz nem juthatott hozzá. Ez indult tehát valamikor eredendően 92-ben, aztán a nagy ugrás azzal következett be, hogy az IE és közalapítvány a határon túli magyar lakta régiókban alkuratóriumi testületeket hozott létre. Ezeknek a feladata az volt, hogy a pályázatokat lebonja, a támogatási pályázatokat helyben adminisztratíven lebonyolította, és támogatási javaslatokat, háromszor aláhúzom, javaslatokat határozott meg. Ez egy az adott körülményekhez képest nagyon demokratikus döntéshozatali forma volt, és ennek az adminisztrálása ment mindaddig, amíg komolyabb banki és pénzkezelési szabályok nem érvényesültek Magyarországon is. Magyarországon egy adott ponton, röviddel a mi Szekeres Alapítványunk megalapítása előtt létrejött a szülőföld alap, és attól a pillanattól tovább szükség mutatkozott arra, hogy itt is egy alapítványi struktúrában eszközöljük a döntéselőkészítést és az elszámoltatás adminisztrálását, a kettő között pedig a támogatási összegek folyósítását. Ez volt tehát a Szekeres Alapítványnak a rendeltetése, hogy az említett tevékenységeket koordinálja, végrehajtsa. Magyarán a Magyarországról kiáramló támogatáspolitika, támogatási összegek célba juttatása vonatkozásában találtuk meg a feladatát a Szekeres Alapítványnak, és körülbelül ez volt az a tevékenységi forma, amely még néhány bővülést is elszenvedett. Szeretném jelezni, hogy a diplomanosztrifikációs támogatások tekintetében is játszott szerepet a különböző felsőoktatási támogatások vonatkozásában. Tehát ez volt az a feladatkör, amivel a Szekeres Alapítvány a megalapításától az átalakulásig foglalkozott, és hát, amint az előbb említettem, egy idő után Magyarországon változott meg a támogatáspolitikának az intézményrendszere, és maradt más szabad vegyérték is a Szekeres Alapítvány részére az itthoni tevékenységében.
Azt meg tudná világítani nekünk, hogy hogyan működik egy ilyen alapítvány? Tehát van egy kuratórium, amit most, ha jól tudom, igazgatóbizottságnak hívnak, és van egy ügyvezető, aki nyilván az operatív feladatokat látja el. Mennyire van, úgymond, szabad keze a kuratóriumnak abban a döntések meghozatalában? Mennyire függ a Magyar Nemzeti Tanácstól, esetleg a Magyar Nemzeti Tanács vezető erejétől, a VMS-től, vagy inkább informális vonalakon dőlnek el itt a kérdések, és nem pedig ilyen formálisan, ahogy most ezt így levezettem?
Általában ezek informális utakon elinduló döntések. Természetesen mindenkor mindig a vezető testületek ügyelnek arra, hogy jogilag ez perfekt legyen, de hát azért az élet vonatkozásában tudni kell, hogy általában a szervezeti vezetőktől, a VMS mindenkori vezetőjétől, a Magyar Nemzeti Tanács mindenkori vezetőjétől, az ő tanácsadóiktól indulnak el azok az ötletek, amelyek aztán vagy kapnak támogatást, vagy nem kapnak támogatást. És azt azért szeretném hozzátenni, mert ez az ördög nem mindig éppen olyan fekete, mint ami ennek szeretnénk látni. Egyszerűen terepen megfogalmazott helyi, lokális közösségekben felmerülő igények is eljutnak ezekhez az informális csatornákhoz, belekerülnek ezekbe az informális csatornákba, és teljesen normális módon tud funkcionálni a döntéshozatal ilyen esetekben. De természetesen tudomásul kell venni azt is, hogy egy adott testület által kialakított döntések, azok sokszor kerülnek a közvélemény kritikus ösztüzébe, de ez azért nem egy olyan dolog, ami csak azért rossz, mert VMS van, csak azért rossz, mert MNT van. Azt hiszem, hogy a világ minden döntéshozatali struktúrájában vagy struktúrája kapcsán felmerülhetnek viták.
Látott valami változást, ami a politikai nyomásgyakorlást, vagy a politikai döntéshozatal megváltozását jelentette attól kezdve, hogy Pásztor István átvette a VMS vezetését? Vagy hát mondjuk a 2007 utáni időszakban történt bármi olyan változás, amit a Szekeres László Alapítvány is úgymond elszenvedett?
Nem volt direkt befolyásolás, hogyha erre vonatkozik a kérdés, direkt odaszólás, hogy így, úgy vagy amúgy, és ne amúgy vagy emígy vagy harmadik módon. Tehát ilyesmire nem volt példa az alatt az idő alatt, amíg én benne voltam ebben a rendszerben. Hogy később történt, ilyesmi, erről tényleg valóban semmilyen fogalmam nincs. Látható módon erre nem került sor.
Tehát akkor egyáltalán nem is követte azt, hogy az SLA hogyan működött 2015 után.
Az élet úgy hozta, hogy a nagy folyó túlsó partjára kerültem azzal, hogy a Magyar Mozgalomnak lettem tagja, és ebből kifolyólag semmilyen információhoz nem jutottam hozzá a Szekeres Alapítvány működések kapcsán.
Jó, hát akkor térjünk vissza egy picit Lovas Ildikóra, illetve Lovas Ildikóval való viszonyára lennék kíváncsi, ugyanis meg egyáltalán, hogy hogyan értékeli azt, amit például Vatassin Péter fogalmazott meg a családi körben. Ő azt írt a cikkében, hogy Lovas Ildikó hatalmának úgymond elfogadottsága valahol 2013-14 környékére tehető. Egyetérte ezzel az ítélettel.
Igen, ez körülbelül így volt. Ő akkor akkortól jelent meg erőteljesebben a VMS elnökségi ülésein is a véleményével. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy nekem személy szerint robbanó jellegű, vagy robbanás jellegű konfliktusom sem Lovas Ildikóval, sem Pásztor Istvánnal nem volt, mindaddig, amíg ki nem kerültem fegyelmi úton a Vajdasági Magyar Szövetség dagságából. Nem egyedül, 84-en lettünk annak idején kizárva a VMS-ből. Sokaknak, másoknak viszont volt kettejükkel konfliktusuk, nem csak VMS-en belüli struktúrákra értem ezt, hanem az élet legkülönbözőbb mezein történt ilyesmi. Én sokat gondolkoztam azon, hogy miért is nem volt ő Lovas Ildikó számomra feltűnő, vagy a életemet, tevékenységemet oly mértékben befolyásoló egyéniség. Rá kellett jönnöm, hogy én személyesen Lovas Ildikóval alig voltam kapcsolatban a köszönő viszonyon túlmenően. Pásztor István sem jött soha oda hozzám olyan megközelítéssel, hogy annak égő konfliktus lett volna a vége. És némi öndicsérettel azt tudom mondani, hogy az én tevékenységem talán, vagy magatartásom, vagy egyéniségem nem provokálta az embereket arra, hogy megpróbáljanak engem befolyásolni. Valószínű, hogy a relatív befolyásolhatatlanság a dicsfénye lebegett engem körül, és ezt szeretném, hogyha mindenki inkább, hogy mondjam, csak komikusan fognák fel ezeket a szavakat, de tény az, hogy aránylag védelmet élveztem valami csoda folytán a konfliktusokkal szemben, tehát nem, én voltam talán az utolsók egyike, aki rájött arra, hogy nagyon nagy baj van abban a közösségben, és most akár VMS-nek nevezzük ezt a közösséget, akár Vajdasági Magyarságnak, ahol két ember egy központból próbál mindent irányítani, és itten az árat nem kérdezi, mert aki szembeáll, az nagyon gyorsan az elimináció sorsára jut. Amikor ez kezdett csúcsra járni, és ez rövid néhány hónappal tulajdonképpen a VMS-en belüli véleménykülönbségeknek a kitörése előtt történt meg, akkor volt nekem egy beszélgetésem Pásztor Istvánnal, amikor nagyon óvatos formában próbáltam az akkor már világossá váló anomáliákra rámutatni. Ezt követően voltak az MNT választások, akkor esedékes MNT választások kapcsán egy kibővített elnökségi ülés, ahol MNT-sek, VMS-hez tartozó MNT-sek és VMS elnökségi tagok vitatták meg ezt a helyzetet. Ott kialakult egy olyan helyzet, hogy Lovas Ildikó szerepe vissza lett nyomva a palacba, de ahogy ismétlem azt, amit az előbb már mondtam, hogy Szerb Horváth György nagyon lucid módon megfogalmazta, ő akkor visszamászott az ablakon keresztül, és ez vezetett el addig a konfliktusig, ami aztán a magyar mozgalom megalakulását eredményezte.
Hogyha nem is volt személyes konfliktus a Lovas Ildikóval, de ott ültek együtt az elnökségben, tehát azért csak volt valamilyen kapcsolata ilyen szinten. Tehát hogyan működött Lovas Ildikó mondjuk egy elnökségi ülésen? Egyáltalán hozzászólt a témákhoz, voltak olyan dolgok, amiket ő kezdeményezett, és amit így nyílt sisakkal úgymond megpróbált végigvinni?
Ha erre határozottan tudnék válaszolni, akkor azzal kellene dicsekednem, hogy faktográfiai agyam van, nincs. De azt kell, hogy mondjam, hogy az ő magatartása nem volt látványosan kiemelkedő vagy kirívó. Én ezt ma így utólag annak a számlájára írom, hogy ő neki nem kellett a testület előtt már győzködnie a saját elképzeléseiről. Kettesben megbeszélték a dolgokat, és gyakorlatilag a döntések úgy születtek, de abban az időben talán még csak úgy kezdett kialakulni az ő túlzott mértékű befolyása, és bármennyire is érdekes volna nekem itt most beszámolni ilyen nagy ívű jelenségekről, nem tudom ezt megtenni, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy én azokkal nem szembesültem. Később voltak olyan események, olyan intézkedések, amelyek az ő nevéhez kötődtek. Magyar Nemzeti Tanács akkori intéző bizottságából történő kirekesztések, embereknek egzisztenciálisan cserbenhagyása, amelynek aztán tragikus következményei is lettek, de ezekről én csak nagyon áttételesen értesültem. Lehet, hogy erről valaki olyannak kellene megszólalni emlékezés szintjén, aki azokban a nálamnál intenzívebben részt vett.
Hát ilyeneket is kerestünk, de sajnos nem álltak kötélnek. Viszont 2015-ben az említett kibővített elnökségi ülésen ott voltak mindketten, és hát a médiában olyan információk, ilyen nagyon szégyellős megfogalmazással, tehát semmi konkrétumot nem árultak el, de annyi jelent meg az újságokban, hogy hát rendkívül érzelmes ülés volt, és sírástól sem mentes. Tudna mondani, ha nem is faktográfiai agya van, de az emlékeire, hogyha tudna támaszkodni, hogy mi történt ezen az ülésen, vagy mi volt ez a nagy egymásnak feszülés, amelynek a vége végül az lett, hogy Lovas Ildikó több funkciójáról is kényszerült távozni.
Akkor még a bátrak, vagy a bátrabbak még bent voltak a VMS-ben is elmerték mondani a véleményüket arról a túlhatalomról, amely Lovas Ildikó nevéhez fűződött, és nem ketten-hárman mondtuk el a véleményünket, hanem tucatnyian. És ez egy meglepetés volt Lovas Ildikó számára, aki bizony ezt érzelmekkel reagálta le, és bizony adott ponton megtörtént az ominózus könnyeknek a kicsordulása is, és hát ez egy újdonság, ez egy sok hatást gyakorolt mindannyiunkra, kétségtelen. Naívan azt gondoltuk, hogy itt majd meg is áll a történet, de hát bizonyára a Pásztor István se gondolta komolyan, és visszafordította a helyzetet, és tulajdonképpen a kettejük döntéshozatali kapacitását megerősítve kerültünk ki abból a belső krízisből, amelynek akkor azért sem sajtója, sem pedig kieresztett, palaszból kieresztett szelleme nem volt.
Említette azt, hogy Lovas Ildikónak voltak olyan emberei, akikre tudott támaszkodni, de mondjuk megfogalmazható-e úgy is, hogy a VMS-en belül létezett lovas frakció, tehát egy olyan jelentékeny embertömeg, amely támogatta az ő elképzeléseit, és amely kiállt volna meg.
Ez így túlzás volt, ezt túlzás volna így kijelenteni, az viszont biztos, hogy azok, akiknek az egzisztenciája, akiknek a tevékenysége, akiknek a betöltött tisztsége őtőle függött, azok egész egyszerűen egy helyzetet elfogadó, talán bátorkodhatom kijelenteni, meghunyászkodó magatartást tanúsítottak. Ezzel nem alakult ki egy ötödik hadoszlop, amely Lovas Ildikó támogatója lett volna a VMS-en belül, de ő neki halatlan tehetsége volt arra, hogy embereket manipuláljon, akár egymás ellen, akár annak érdekében, hogy a saját célkitűzéseit érvényesítse, és így ő nagyon sok helyen, nagyon sok szervezetben, nagyon sok intézményben, nagyon sok egyesületben megtalálta azokat az embereket, akik az ő elképzeléseinek végrehajtásában kiemelkedő szerepet teljesítettek. Én már az előbb említettem a magyar szót, de a magyar szó csak az egyik megnyilvánulási mezeje ennek, amit az imént mondtam. Ez egészen művelődési egyesületekig minden, ami elképzelhető a vajdasági magyar szellemi felülépítményben, az megtapasztalta azt, hogy Lovas Ildikó kíván közvetlen befolyást gyakorolni minden esemény, minden megmozdulás, minden tevékenység vonatkozásában.
Tudna olyan konkrét esetet mondani, amikor lovas akarata érvényesült, és azt kellett végrehajtani mondjuk az MNT-n belül, vagy akár a VMS-en belül, annak ellenére, hogy mondjuk ennek nem volt igazi támogatottsága a párton belül?
Abban az időben már én, amikor ez megtörténhetett, én már nem voltam jelen a VMS vezetőségében. Ismétlem, abban az időben, amikor én még, és mások is, akik később kikerültek onnan, benne voltunk, az nem, ilyesmire nem került sor. Egy dolog jut eszembe, mert az abban az időben, amikor mi még, most ezt idézőjelbe teszem, monolit egységben tevékenykedtünk, mi, mint MNT, és mi, mint VMS. Abban az időben az MNT-ben született egy határozat, hogy azt követően, hogy a Szabadkán a Népkör előtti teret sikerült átneveztetni Kossuth Lajos térré, hogy a Népkör épületének utcai homlokzatába, egy fülkébe eldöntöttük, hogy Kossuth szobrot helyezünk el. Ennek a ünnepségnek a központi vendége Vízi L. Szilveszter volt, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke, és teljesen világos módon lovas indítatására akkor Pásztor István nem jött el erre az ünnepségre. Mondhatnám azt is, hogy cserbenhagyásos gázolás történt. Lovas Ildikó viszont gondot viselt arról, hogy VMS tagok egy csoportjával pásztor-pásztor skandálással vett részt ebben az ünnepségben. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen mértékig el tudott lendülni az inga az egyensúlyi állapotból, de szerencsére ebből nem volt túl sok ilyen esemény, és kár is, hogy ez is bekövetkezett.
Mindazok fényében, ami az utóbbi napokban történt, mire számít a hétvégén lesz a VMS-nek a közgyűlése, ahol amely tisztújító közgyűlés, tehát új elnököt és testületi tagokat is választanak. Lovas vonatkozásában mire számít? Most ugye tagja az elnökségnek, tehát ezért kérdezem.
Hát a tisztújítás az vagy teljesen demokratikusan és befolyásolás nélkül történik meg, vagy pedig majd megtörténhet az, hogy a jelenlegi hatalmi központ az diszkréten odaszul a szavazókat tömörítő helyi és körzeti szervezeteknek, az ő delegátusaiknak, hogy kikre szavazzanak az elnökség, a tanács megválasztása során, és kikre ne szavazzanak. Ezek jól ismert hatalmi technikák, ez bekövetkezhet, természetesen nincs élő ember, aki ma meg tudná mondani, hogy ez valóban bekövetkezik-e vagy nem. Én esélyesnek látom azt, hogy ne legyen VMS-en belüli tisztsége Lovas Ildikónak ezt követően, tehát hogy az új vezetőség összetételében ő ne jelenjen meg, de ez a wait and see kategória, majd jövő héten valószínűleg az egész közvélemény okosabb lesz ebben a kérdésben.
Igen, is. Igen. Ne öregedjen rosszul ez a mondat, hogyha esetleg most át vagy bét mondana. Viszont ugye 2016-ban távozott a pártól, illetve kizárták onnan. Az érdekelne, hogy van-e bármilyen élő kapcsolata a jelenlegi VMS-szel, illetve a jelenlegi vezetéssel, vagy a vezetőségből bárkivel?
Nulla. Nulla.
Tehát 2016-tól mostanáig semmi.
Nem, természetesen ez nem vonatkozik azokra a régi barátokra, akikkel, hogyha semleges terepen, semleges körülmények között találkozunk, ne veregessük meg egymás vállát, de ezek emberi dolgok, ezek nem politikai differenciák. Azt is persze az embernek észre kell venni, hogy vannak olyan korábbi bajtársak, akik tartózkodnak az ilyen típusú magánjellegű válveregetésektől, tehát emberek vagyunk, ezt tudomásul kell venni, le is kell nyelni, és meg kell vele békélni.
A magyar mozgalom, hát mondjuk így, hogy bevégezte pályafutását, de ön gondolkodott-e azon, hogy esetleg visszatérne a politikai térbe?
Nem. Ez már semmilyen körülmények között nem fog bekövetkezni. Nem, itt ugye a nagyon egyszerű kibontása ennek a válasznak az volna, hogy hát elmúlik az ember fölött egy bizonyos kor, és akkor már nem kell ezzel foglalatoskodni. Nem csak ez az ok fogalmazódott meg bennem. Én úgy gondolom, hogy én egy olyan érában kerültem bele a politikába, méghozzá politikai előzmény nélkül, tehát én nem voltam sem kisdobos, sem pionír, sem ifjúsági szövetségi, sem szocialista szövetségi tag, én minden más helyen jelentem meg BMDK-s érámnak megelőzően. Na, visszatérve, mondjam, így politikailag úgy szocializálódtam, hogy mi voltunk a sok néven nevezhető ellenzék. A kis Jugoszláviában, amely abban az időben kezdett kialakulni, mi ellenzéke voltunk az akkori rezsimnek, amit Milosevic rezsimnek hívtunk, és ez az ellenzékiség nem csak VMDK-sként, hanem BMS-esként is így alakult a továbbiakban. Természetszerűleg ellenzéke voltunk kisebbségként a többségnek, ami nem okvetlenül jelent mindig rossz dolgot, jelenthet egy progresszív ellenzékiséget is persze. És az volt, azt hiszem, a 90-es évek elején, bocsánat, a 90-es évek közepétől végéig a VMS-nek a legfontosabb stratégiai vívmánya, hogy ezt a rendszerhez viszonyított politikai ellenzéki mi voltát sikerült a rendszerváltó ellenzékkel való kapcsolatrendszer kiépítésében kamatoztatnia. A VMS a rendszerváltó politikai erők részeként érkezett el 2000. október 5-éig, és kezdett egy új világ építésén. Ezt ugyan egy merénylő golyó 2003-ban megszakította és visszafordította. Ettől függetlenül én nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy a kisebbségi közösségnek óvatosan kell bánnia azzal, hogy politikailag kötődjön a hatalomgyakorlókhoz. A kisebbségi politikai szervezetnek az a dolga, hogy jól megfogalmazza a kisebbségi érdekvédelemnek a posztulátumait, és hogy azokat képviselje. Én ebben a jelenlegi konstellációban, amelyben kritikátlan szövetségei vannak a mi vezető politikai pártunknak Szerbiában és Magyarországon egyaránt, ezzel elvileg sem tudok egyetérteni, ebből kifolyólag az én visszatérésem nem képzelhető el olyan körülmények között, amikor ezek az elvek uralkodnak és egyelőre megváltoztathatatlannak tűnnek.
Józsa László, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm önöknek is a figyelmet, ez volt az Észverés 101. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik a YouTube csatornánkon, és a Patreon oldalunkon, ahol ha regisztrálnak akár ingyenesen is, akkor értesítést kapnak minden egyes új adásunkról, úgyhogy ezért arra kérem önöket, hogy a képernyőn is látható címen a Patreon oldalon regisztráljonak, és ez lehetővé teszi azt, hogy az Észverés újabbnál újabb adásairól egy hírlevélben, tehát az e-mail címükre értesítést kapjanak. A műsorunk podcast formájában is megtalálható, tehát a különböző podcast platformokon, a Spotify-on, az Apple, Google podcastokon úgy szintén jelen leszünk már csütörtöktől, és bár két hét múlva kellene, azt mondom, hogy két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de nagy valószínűséggel egy hét múlva is lesz egy műsorunk, éppen azért, mert a VMS közgyűlése után szeretnénk azon frissiben megbeszélni elemzőkkel, szakértőkkel azt, hogy ott mi történt, és hogyan folytatódik a vajdasági magyar politizálás. Tehát egy vagy két hét múlva találkozunk, addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra, a viszonthallásra.